Köszönöm szépen a diát is, hogy megtaláltad. Ritkán szoktam arról beszélni, főleg így bővebben, hosszabban. Most sem fogok, hogy jutunk el addig, hogy egy-egy gondolat, egy-egy üzenet megszületik, formálódik, kialakul, és akkor egy igehirdetés gondolata lesz belőle. Most mondhatom azt, hogy hetek óta ez az ige foglalkoztat, gondolkodtat. Mit jelent nekem az, hogy Jézus Krisztus az első, vagy az, amit sokszor úrvacsorai alkalmakon szoktam felolvasni, hogy nézzünk fel Jézusra, és ugye Marci is említette a bevezetőben ezt. Tehát amikor egyszerűen feltekintünk rá, ráhangolódunk az Úr Jézusra, miért fontos, hogy ő legyen az elsődleges, ő legyen a kizárólagos kapaszkodónk és reményünk. Erről majd fogok egy picit bővebben is beszélni, hogy ma ez nem egy népszerű üzenet, mert ha valamire azt mondjuk, hogy kizárólagos, akkor egyből ilyen tüskékkel vagy ellenszenvel találkozunk, mert ugye minden bizonytalan, minden relatív, tehát nem illik azt mondani ma valakire vagy valamire, hogy ő az egyetlen megoldás, ő a kizárólagos megoldás, mert sokféle van meg. Mindegy, hogy miben hiszünk, csak higgyünk valamiben. Tehát rengeteg ilyen szlogen van, ami nyilván szimpatikus, meg egyébként jól hangzik, csak az isteni kijelentés mérlegén, a Szentírás alapján, tehát nem állja meg a helyét. És így erre szeretnélek hívni titeket most, hogy gyönyörködjünk Krisztusban, és gondoljuk át újra. Úgy gondolom, hogy sokszor átgondoltátok már ti is, de érdekes, hogy ahogy újra és újra előkerülnek ezek a bibliai igék, üzenetek, gondolatok, nem unjuk meg. Lehet, hogy évek vagy évtizedek után is vannak olyan üzenetek, vannak olyan gondolatok, amik felszínre jönnek, újra értékeljük őket, újra, sőt, van, amikor újabb üzenetet is nyerünk belőle. Tehát Isten igének ez a természete, Isten üzenete ilyen, hogy friss és életerő van benne. Azt mondta az Úr Jézus, hogy az ő beszédei soha nem múlnak el. Ez azt is jelenti, hogy mindig benne van az az erőforrás, és az az igazság, az a szeretet, ami az élethez szükséges. Az első, amit ezzel kapcsolatban szeretnék nektek mondani, ugye arra az igére reagálva, amit a második versben olvastunk, hogy úgy határoztam, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. És így fogalmaztam meg, hogy úgy tudjuk ezt jól érteni, hogy ha látjuk, egyébként több példát fogok erre mondani, hogy egy rendező elv, vagy inkább úgy mondom, hogy igazság, tehát az Isten igazsága, vagy az a Jézus Krisztus személyében, testében megjelent igazság, hiszen ő magáról is ezt mondta, így mutatkozott be, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, hogy ez hogyan hat mindenre, vagy az életünkben, a mindennapjainkban, minden területre, hogyan hat, hogyan jelzi az igazodást, vagy hogyan segít bölcsességre jutni. Tehát így fogalmazta meg, hogy Pál apostolnak azért volt ez nagyon fontos, mert segíteni akart abban a gyülekezetnek, hogy legyen egy ilyen rendező elv, vagy igazság, amiben sok minden a helyére kerül, illetve minden a helyére kerül. Jézus Krisztus személyéről van szó, itt úgy fogalmaz Pál apostol, hogy Jézus Krisztusról akarok tudni közöttetek, és róla meggyőző erővel szeretnék beszélni, és vele kapcsolatban is a lényeg az, hogy őt megfeszítették. És nyilván mi hozzá szoktuk mondani teljes joggal, hogy feltámadt, most ebben a Biblia versben Pál nem tette hozzá, Ugyanis a megváltás, a bűnbocsánat szempontjából, tehát az ember helyreállítása szempontjából az volt a kulcsfontosságú pillanat, a lényeg, hogy Jézus Krisztus magára vállalta minden ember bűnének, gonoszságának a büntetését, és ezért meghalt, tehát feláldozta magát. És azt írja itt Pál apostol, hogy ez az igazság, hogy Jézus Krisztus eljött, az Isten fia eljött erre a világra, és meghalt a keresztenétünk. Ez a központja, ez a lényege a hitünknek és a hitvallásunknak. Nagyon sok minden miatt fontos volt ezekre is, majd a korintusi gyülekezet kapcsán, vagy a mi helyzetünk kapcsán is ki fogok térni. De azt akarja ezzel mondani, hogy minden igazság, és sok mindenről szoktunk beszélni, sok mindenről szoktunk tanítani, sok mindenről szoktunk gondolkodni. De hogyha ez van a középpontban, akkor minden más a helyére kerül. Döbbenetes. Majd egy-két példát mondok, hogy mással kapcsolatban is ez hogy van. Például a szeretettel kapcsolatban. A szeretet a törvény betöltése, írja Pál. Ezzel azt mondja, hogy sokan küszködnek a törvénnyel, ez se szabad, így csináld, úgy csináld, erre menj, arra menj. Tehát van egy szabályrendszer, egy törvényrendszer, ami meghatározza nyilván az életünket, a társadalmunkat is bizonyos szempontból. És azt írja Pál, hogy a szeretet a törvény betöltése. De egyébként maga az Úr Jézus is beszél erről, akik a gyülekezeti hétvégén voltunk, emlékszünk erre az igére. Jézus mondta, megerősítette, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Augustinus az egyik nagy egyházatja, ő egyenesen azt mondta, ezt is biztos már többször hallottátok, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Tehát ebben a titokban benne van az, hogy ha Isten szerinti szeretet van benned, és az késztet, az motivál, az a rendező igazság, vagy a rendező elv a fejedben és a szívedben. Ugye ne felejtsük el, hogy a héber gondolkodás, amikor azt mondja, hogy a szívedben mi van, akkor ide mutat, nem ide. Érdekes, csak fontos. Tehát, hogy ha szeretsz, akkor elrendeződnek a dolgok. Akár a családban. A megbocsátás által, a megelőlegező szeretet, és sok minden által. És ez a megoldás, mert ha csak szabályok mentén próbálunk evickélni, meg lavírozni, akkor mindig kudarcot vallunk. Tehát, hogy nem működik. Ugye azért is küldte el Isten az Úr Jézust, egyszülött fiát, mert hogy nem tudtunk a törvény által, a szabályok, a szabályrendszerek segítségével, képtelenek voltunk megfelelni Istennek. Nem tudunk. Következő ilyen rendező elv, vagy igazsága az öröm, illetve hála. Pál írja a Filippieknek, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szelídségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel, semmiért se aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézus napjára. És tudom, hogy sokszor átéltétek ezt, tapasztaltátok, hogy lehet, hogy fájt valami, lehet, hogy küszködtetek valamivel, lehet, hogy megbántottak, lehet, hogy valami olyan probléma volt, amit nem tudtatok megoldani, és elkezdtétek magasztalni Istent, hálát adtatok neki, mert sok minden van, amiért hálásak vagyunk. És rendeződtek a dolgok. Alakultak. Isten munkálkodott. És már azzal, ahogy mi gondolkodunk, ahogy imádkozunk, ahogy viselkedünk, már azzal is sok minden változik. Tehát nagyon tanulságos ez, hogy milyen nagy ajándékokat adott nekünk Isten ezekkel a rendező elvekkel, vagy igazságokkal. És a negyedik, amit még szeretnék említeni, az Isten keresés, vagy az Isten akaratának a keresése. Itt ugye az a téma a hegyi beszédnek ebben a részében, hogy az ember hajlamos az aggodalmaskodásra, megélhetéssel kapcsolatos aggodalmaskodásra. És ezt mondja az Úr Jézus, ne aggódjatok, és ne mondjátok, hogy mit tegyünk, vagy mit igyünk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az Isten országát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Tehát azt mondja, hogy ha aggódás is ébredne benned, és ezt már aki régóta ismert, tudja, hogy ezt néhányszor elmondtam, hogy nekem ez az egyik legerősebb kísértésem, ez az aggódás, mi lesz, hogy lesz. Most erről nem akarok hosszan beszélni, de lehet, hogy másnak is ismerős az aggodalmaskodásnak a kísértése. De azt mondja itt az Úr Jézus, hogy keresd az Isten országát, keresd az Isten társaságát. Ez magyarul azt jelenti, hogy kapcsolódj hozzá, beszélgess vele, imádkozz hozzá, kutasd őt, kapaszkodj bele, gondolkodj rajta, gondold végig. Ugye Izraelben ez egy fontos küldetése volt például a családoknak, hogy emlékeztessék újra és újra Isten hatalmas tetteire, a családjukat, az embereket, a közösségüket, hogy amikor gyönyörködünk Isten hatalmas tetteiben, akkor rájövünk, hogy nincs okunk aggódni, mert Isten kezében van az életünk. Tehát most gondoljatok erre a sorra, hogy milyen mérhetetlenül nagy ajándék, hogy Isten ad ilyen rendező elveket, igazságokat, és mindenek előtt most Jézus Krisztus személyével és áldozatával kapcsolatban szeretnék tovább menni. A korintusi gyülekezet nagyon sok problémával küzdött, külsővel is, de belső problémával is. Majd egy-két részletet el fogok mondani emlékeztetőül. Csak annyit hadd osszak még meg veletek, ritkán szoktunk ilyet csinálni, de egyébként most például nagyon érdekes tanulságai voltak, amikor megcsináltam, hogy elolvastam a korintusi levélnek a tartalomjegyzékét, vagy a vázlatát, így is mondhatjuk, hogy miről szól, mi van benne. Mert nagyon izgatott, nagyon érdekelt az a dolog, hogy hát miért mondja ezt Pál apostol, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Aztán rengeteg mindenről beszél egyébként, és ír nagyon sok témát, fontos témát érint, családokat, házasságot, gyülekezetet, emberi kapcsolatokat, erkölcsi kérdéseket érintő dolgokat ír nagyon sokat a gyülekezetről, Isten tiszteletről, kegyelmi ajándékokról. Nagyon sok információt, tanácsot, üzenetet megfogalmaz, de miért írta le azt, hogy nem akarok közöttetek másról tudni, csak Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Ezt nyilván értjük, akit Bibliát olvasó emberek vagyunk, meg régóta próbáljuk megérteni, hogy abban a kultúrában ezzel a nyelvhasználattal nyilván nem azt akarta mondani Pál apostol, hogy semmi más nem érdekel, mert akkor a többit nem írta volna le. Hogy ne érdekelné minden apró részlet, de ebben is ez a rendező igazság, hogy valahol meg kell találni a kulcsot, a lényeget, a központi gondolatot, ami segít eligazodni, ami segít kibontakozni, vagy segít megélni a szeretetet, amiről Benji is beszélt, hogy a tanítványoknak az üzenete az istentelen emberek felé, azzal mutatják be Krisztus életét, valóságát, amikor szeretik egymást. És nagyon röviden nem fogom végigmagyarázni a korintusi levelet, csak néhány információt arról, hogy mi van ebben a korintusi levélben. Választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy miért volt ennyire határozott Pál apostol ebben, hogy csak Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről akar tudni. Jelentős részt szentel Pál apostol a korintusi levélben a pártoskodásnak, klikkesedésnek, hogy miért van az, hogy te ezzel szimpatizálsz, más meg mással szimpatizálsz, ennek ez a tekintély, másnak más a tekintély, ez erre hallgat, meg azt szereti hallgatni, a másik meg a másikat, ugye én Pálé vagyok, én Apollósé, aztán persze voltak a legkiválóbbak, akik magukat Krisztushoz valónak, tehát hogy ezt most értsük jól, nyilván ugyanúgy pártoskodtak, csak másképp fogalmazták meg, tehát Pál apostol ezt is leleplezi. És nyilván ebben a kontextusban, ebben a szöveg összefüggésben egy nagyon fényes és világító üzenet, hogy Krisztus, emlékeztek arra a megdicsőülés helyén, azt mondta Isten, azt kiabálta bele a világba, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ott volt Mózes, Illés, legnagyszerűbb emberek Izrael történetében, hatalmas egyéniségek, proféták, Isten eszközei, és azt mondja az Úristen, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok, ő benne gyönyörködöm. Tehát, hogy mindenek előtt és mindenek felett Jézus Krisztusra mutat. Másik, amivel szintén elég jelentősen foglalkozik Pál apostol, most csak néhányat emelek ki egyébként, mert hosszú lenne, ha mindet végigmondanánk. Ha valakit érdekel, akkor olvassa el a tartalmi jegyzéket, de jobban tesszük, hogyha az egész korintusi levelet elolvassuk, mert nagyon sokat lehet belőle épülni, tanulni. Nagyon komoly erkölcsi problémák voltak. Paráznaság, annak is még egy csúnyább válfaja, amennyire lehet ezt kategorizálni, mi szoktuk, de nem túl szerencsés, vagy nem mindig szerencsés, de tényleg hátborzongató dolgok is megtörténtek Korintusban. És Pál úgy ítélte meg, hogy egyszerűen ez az erkölcsi válság, ami érte ott embereket, családokat, ez csak úgy oldódik meg, hogyha Krisztushoz jönnek, ha Krisztusra néznek, ha a bűneiket Krisztusnak megvallják és rendezik. Nem lehet más, nincs más út, nem lehet átszervezni, nem lehet majd elfelejtjük. Nem lehet. Azt mondja Pál, nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Nézzetek föl Jézusra. Ezt írja Pál. Akkor is, hogyha erkölcsileg nagyon nagy problémáitok vannak, és tudjátok, lelkipásztorként nagyon megrendítő egy-egy olyan beszélgetés, amikor valaki őszintén mer beszélni a bűneiről. Nagyon felkavaró dolog. Másrészt nagyon megtisztelő, amikor valaki a szemedbe néz és elmondja, hogy figyelj, elszúrtam valamit, tisztességtelen voltam, erkölcstelen voltam. És olyan döbbenetes, amikor Isten ezekben a pillanatokban jelen van, mert hogy a lényeg Jézus Krisztus személye és az ő áldozata, aki megfeszítetett azért, hogy mi rendezni tudjuk a bűneinket. De volt ott egyébként pereskedés, most azért mondom, hogy nem akarok minden részletbe belemenni, de így tehát elképesztően sok rétű ez. A következő, hogy elég sok gondolatot, üzenetet szentel például az Isten tiszteletnek, hogy nézzen ki, hogy ne legyen káosz, hogy ne legyen zavarodottság, hogy ne úgy legyen, hogy mindenki azt csinál, ami akar, vagy amit érez, vagy ami eszébe jut, vagy ami felötlik, hanem azt mondja, hogy van egy Istentől való ajándék, egy olyan rend, amit a Szentlélek munkán, a Szentlélek vezet, de hogy van egy világos rendje az Isten népének, amikor együtt vagyunk, amikor összejövünk, és ebben is Krisztust állítja példaként, hogy minden Jézus Krisztus dicsőíti, nem mást, nem az embereket. Mi sokszor beleesünk ebbe a hibába, vagy néha ebbe a bűnbe, hogy istenítünk embereket, rengeteg ilyen van. Azt mondja, hogy mindenek fölött egy Isten tiszteletben a kulcs, a lényeg Jézus Krisztus személye, Jézus Krisztus teste, a gyülekezet, a megfeszített Jézus Krisztus teste, a gyülekezet. És említeném még a 12., 13., 14. fejezetben, amikor például a kegyelmi ajándékokról ír Pál apostol, elég hosszan, elég sokat. És úgy kezdi, hogy testvéreim, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Bátorítja őket, hogy gazdagok vagytok a lelki ajándékokban. Nagyon értékesek vagytok, nagyon sok kincsetek van, nagyon sok képességetek, karizmátok, kegyelmi ajándékotok van Istentől. És azt mondja, segít megérteni ezt, és ebben is megmutatja azt, hogy Jézus Krisztus személye, Jézus Krisztus uralma, Jézus Krisztusnak az áldozata, a középpontja. Minden, ami erről más irányba visz, az hibás, téves, vagy legrosszabb esetben tévtanítás. Tehát, hogy látjuk, és mondom, hogy ha valakinek lesz már ideje délután vagy este, olvassátok végig a korintusi levelet, hogy mint egy ilyen hajnal csillag, ami világít, és a legvilágosabban világít, és az eligazodásban segít, fényt ad, mindent, ilyen Jézus Krisztus személye és az ő áldozata, hogy mindenben segít eligazodni, mert hogy egyfajta rendező elv. Pál apostol tanítvány volt, önmagát is így határozta meg a levelekben, hogy a pogányok apostola. Volt egy speciális, egy nagyon világos küldetése, hirdetni az evangéliumot, apostolkodni, megírta a leveleket, azóta is gyönyörködünk Istenben, és gyönyörködünk abban a bölcsességben, amit Isten adott Pálnak, ahogy megfogalmazta a hittel kapcsolatos világos tanítást. Ugyanakkor néha nagyon megrendítő, meglepő, amiket Pál apostol ír, és az előbb már így említettem, hogy milyen megrendítő tud lenni az őszinteség, és hogyha most ezt az 5 verset, amit felolvastunk, hogyha végig gondoljuk, akkor ez is, most értsétek jól, hátborzongató, megrendítő. Erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Ez valahogy nem illik a képben, nem? Hát milyen apostol az ilyen? Hát egy apostol az erős, nem? Nem fél senkitől, semmitől, gyülekezettől sem, meg ördögtől sem, meg ellenfelektől sem. Nem fél. Hát hogy félne egy apostol? Néha, amikor ez a téma előjön, akkor így magamban mosolgok, hogy hát mi néha azt hiszük, hogy Pál apostolnál is jobbak vagyunk, mert ugye mi nem félünk. Sőt, még a félelemnek egy fokozatát is használja Pál apostol, amikor azt mondja, hogy rettegés közt jelentem meg már. Rettegtem belül, amikor eljöttem hozzátok. Miért? Mi lehet ennek a magyarázat? Hát az, amiről az előbb már szóltunk, felsoroltam, hogy iszonyú nagy kihívásokkal találkozott a gyülekezet, nagyon sok feszültség volt, nagyon sok probléma volt, erkölcsi problémák is, és nyilván most gondoljátok el, hogy egy ilyen helyzetben, egy ilyen közösségben, akiket egyébként nagyon szeretett, odáig volt értük, és korábban is jártott, és szolgált, és hogy ne hogy ne szeretné őket. És ma így mondanánk, lehet, hogy én így mondanám, hogy egy gyomorgörcsel ment oda mellett. Azért nem volt egyszerű az a helyzet. Pál apostol azt írja a római gyülekezetnek, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Tehát nem egy gyenge ember volt egyébként. De voltak olyan problémák, amikor ő is félt. És az nagyon fontos üzenet, hogy amikor ő ilyen érzésekkel készült és ment el Korintusba, akkor nem állt meg félúton, és nem mondta azt, hogy hát akkor egyétek meg, amit főztetek, majd lesz valahogy. Úgy még soha nem volt, hogy nem volt sehogy. De nem így volt. Tehát az, hogy ő benne volt ilyen tartás és félelem és szorongás, az nem állította meg őt, és emlékeztek a Zsoltár versre, ha félek is, hogy van tovább? Benned bízom. Végigment, elment, odament, megírta, leírta, kiírta magából azt az üzenetet, amit Isten rábízott. Elképesztő. Elképesztően nagy felelősség emberekkel bánni, emberekkel beszélgetni, azzal a meggyőződéssel, hogy mi Isten nevében szeretnénk mondani valamit, vagy írni, vagy meghívni egy evangelizációra, hogy hallgassa meg az evangéliumot, énekeljünk együtt, imádkozzunk együtt, és hallgassa meg az Isten igéjét. És lehet, hogy amikor fölhívjuk a barátunkat, vagy becsengetünk, vagy bekopogunk a szomszédhoz, ugyanez a szorongás bennünk van, mert lehet, hogy tudjuk róluk, hogy borzasztó nagy bajban vannak, és a hátuk közepére sem biztos, hogy kívánják azt, hogy mi most meghívjuk őket egy evangelizációra. De mégis megyünk, mert hogy az Isten ereje az legyőzi ezeket a félelmeket, vagy ahogy János apostol írja, hogy a teljes szeretet az kiűzi a félelmet. Felszabadít és bátorrá tesz, és amikor odaállsz, vagy amikor elkezdesz beszélni, vagy írni, akkor valami csoda történik, mert Isten átvezet és megerősít. Mi azért szeretünk, írja János apostol, mert ő előbb szeretett minket. A forrás Istentől van. Emberi eszközök, amikkel szolgálunk, Pál apostol is emberi írt, beszélt, tehát ezek az emberi kommunikációnak az eszközei, de mégis azért fohászkodott, és itt visszakanyarodnék az ige felolvasására, azt mondja, hogy beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével. És amikor nem csak arról van szó, hogy mondunk valamit, hanem azért imádkozunk, hogy amikor mondunk valamit, vagy írunk, akkor abban legyen benne az Isten meggyőző ereje, hogy amikor olvassa, vagy hallja, akkor ne csak addig jusson el, hogy most egy kedves meghívást olvastam, vagy hallottam, hanem, ahogy említettem, Isten a Szentlélek által, ahogy Lidiának megnyitotta a szívét, hogy nyissa meg a szívét, hogy történjen valami olyan csoda, ami miatt fogékony lesz, keresni kezdi Istent. Isten ereje munkálkodik, ami sokszor gyarló emberi eszközeinken keresztül is. Nézzünk fel Jézusra, ezt említettem már, és említeni fogom, hogy így induljunk el a rendezéshez, így induljunk el a hívogatáshoz, vagy a hívogatásba, hogy Jézus Krisztusra nézünk és gondolunk. És ez az utolsó ige, amit szeretnék a szívetekre helyezni. Jézus Krisztus, amikor hív minket, jó van olvasható, azt néztem, mert ez kicsit hosszú, nem tudtam olyan nagy betűkkel írni. Tehát amikor Jézus Krisztus meghívja az embereket, a fáradtakat, akkor egy nagyon világos üzenetet fogalmaz, hogy jöjjetek hozzám. Vagy amikor a tanítványokat meghívta arra, hogy kövessék őt, akkor úgy hívta, hogy kövessetek engem. Nem csak arra hívta őket, hogy másképp gondolkodjatok. Az is benne van, ugye a megtérésről ezt sokszor elmondtuk, hogy az a gondolkozásmód megváltozása is. Nem csak arra hív minket, hogy legyünk részei, vagy legyünk tagjai egy közösségnek. Az is benne van, mert hogy Krisztus teste a gyülekezet, a Krisztus tanítványi közössége a gyülekezet, az egyház. De nem csak arra, vagy nem csak arra, hogy egy szép templomban, egy szép imaházban legyünk együtt, énekeljünk, imádkozzunk, hallgassuk az Isten igét. Nem csak erre. Azt mondja az Úr Jézus, jöjjetek hozzám. Akkor is, hogyha most valamit lehet, hogy elrontottatok az utóbbi időbe. Nagyon megrendítő látni az evangéliumokban, ahogy az Úr Jézushoz oda mennek a bűnösök, nagy B-vel, ugye, mert vallásoskodó emberek megvetették, lenézték őket, nem is értették, hogy Jézus hogy áll szóba, miért áll szóba velük, hogy még együtt is vacsorázik velük, meg még lehet, hogy megérinti a kezüket, hát nem látja, hogy ki kezek. És ezért lehet oda menni hozzá mai napig egy imádsággal, egy őszinte sóhajjal, akkor is, ha elrontottunk valamit, akkor is, ha haragszunk valakire, akkor is, ha nem értünk valamit, mert ilyen is van, hogy történik velünk, vagy a családunkban, vagy a világban valami, és nem értjük, hogy miért, meg hogy lehet, és nincsenek válaszai. És nem könnyű Isten gyermekeként, Krisztus tanítványaként arra gondolni, hogy van olyan kérdés, amire nincsenek válaszok. Ezen a földön, ebben a földi életben nem tudunk, szeretnénk, meg néha próbálkozunk, meg gyötrődünk rajta, hogy erre mondani kéne valamit. És nagyon kellemetlen azt mondani, hogy nincs. Nem tudom. Jézus egyébként mondta Péternek, hogy amit én most csinálok, azt nem érted, de majd meg fogod érteni. És ebben is az a lényeg, hogy jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jöjjetek Jézushoz, ha nagy terveitek vannak. Néha úgy álmodunk nagyokat, és jól tesszük. Isten valamit ránk bíz, egy küldetést, egy szolgálatot. Lehet, hogy valaki most egy vállalkozást indít, és nagy terveink vannak, és akkor is azt mondja Jézus, hogy jöjjetek hozzám, csináljuk együtt. Ha félted a családodat, a gyerekeidet, vagy ha elromlott egy kapcsolatod, és nem tudod, nem látod az esélyt annak, hogy meg tudod javítani. Azt írja Pál, nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Szeretnék imádkozni, és utána egy éneket fogunk hallani, illetve aki tudja, bekapcsolódhat, bár nem könnyen énekelhető ének egyébként, de a tartalma pontosan erről szól, hogy Jézus az, akihez jöhetünk, Jézus Krisztus az, a megfeszített Jézus Krisztus az, aki megoldást jelent nekünk. Úgyhogy csendben egy néhány pillanatig imádkozzunk, és utána majd befejezem. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged a te jóságodért. Magasztalunk téged a te hűséges szeretetedért, ahogy kísérsz minket, ahogy támogatsz minket. Magasztalunk téged, mert türelmes vagy, hosszú a te türelmed, és irgalmad nagy. És köszönjük neked, hogy ma is hívsz a veled való közösségbe. Köszönjük, hogy ma is visszahívsz. És hálát adunk azért, hogy ha nem vagyunk hibátlanok, ha nem vagyunk tökéletesek, és hogyha el is rontottunk dolgokat, és néha azt csináltuk, amit nem akartunk, és tudtuk, hogy nem jó, és engedetlenek voltunk, akkor is jöhetünk hozzád. Úr Jézus, szeretnénk így kapcsolódni hozzád, ahogy te meghívtál minket, visszahívtál, hogy jöjjünk hozzád. Most hozzád akarunk jönni, elkötelezetten, szívesen, és rád bízzuk magunkat, és kérünk téged, hogy te vezess minket, és segíts, hogy az, amire éppen most szükségünk van, a megbocsátás, a megnyugvás, a vigasztalódás, a rendezés, a megtisztulás, azt ad nekünk kegyelmedből. Amen.